17 perc.
A Civil Rádió majdnem 2 órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor. Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Jó estét, jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt a Demokrácia most mai adása. Technikai próbálkozásokkal, mindenféle trükkökkel próbálunk eljutni, úgyhogy ha eljutunk önökig, akkor az egy csoda, és hát nyilván csodákat csinálunk állandóan, úgyhogy csak el kell, reméljük hallhatóak leszünk. A mai beszélgetésünkben, kicsit behaladszik itt oldal is, mai beszélgetésünkben elutazunk Zalaegerszegre. A vendégeink Szeder Kummer Mária és Horváth Zsuzsa lesznek, és a házigazdák szokás szerint Sain Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk. A téma pedig, amiről beszélgetünk ma este, az egy érdekes, egyrészt a Zalai Falvakért Egyesületet egy kicsit szeretném, hogyha exponálnánk, arról, hogy milyen domináns tevékenységeitek vannak, most már közben akkor szólítom is Szeder Kummer Marit és Zsuzsát, Horváth Zsuzsát, és azt szeretném, hogyha ha beszélnénk egy kicsit a bemutatkozás és a felvezetés után arról a programotokról, aminek most zajlik majd lassan a befejezése, esélyek, lehetőségek, és európai perspektívák a zalai falvakban. Számomra már eleve ez a cím is nagyon izgalmas, azt itt az előző előjáróban elmondom már, hogy zalai falvak és európai perspektívák, ez egy izgalmas dolog, amikor azonos súlyúvá válnak a világ vagy Európa különböző részei, szóval, hogy két különböző, látszólag különböző dimenziójú helyről hogy tudunk kapcsolatba hozni egymással. De hát, hogy egy kicsit túl komplikálom ezt a dolgot, minden esetre ez a cím, tehát esélyek, lehetőségek az és európai perspektívák a zalai falvakban. Egyébként ennek egy költőibb címe is van, az Új Kovász. Na de kezdjük akkor azzal, hogy megkérünk Marcsi, hogy egy pár szóval beszélj nekünk, hogy a Zalai Falvakért Egyesület, ami most, ha jól tudom, 35 éves, hogy milyen céllal alakult annak idején, szóval, hogy mi volt a szervezet létrehozásának az indítéka?
A február 2-án lesz, tehát pár nap múlva, úgy 36 éve alakult. 1990 február 2-ai az alapító dokumentumunknak a bírósági, a törvényszéki bejegyzésnek a dátuma. Ez azt is jelenti, aki vissza tud emlékezni azokra az időkre, hogy akkor még a rendszerváltozás előtt vagyunk. Viszont nagyon erős volt az önkormányzatoknak, vagy akkor a helyi kis tanácsoknak az az érzése, hogy itt valami történni fog, visszakapjuk az önállóságunkat, megjelenhetnek olyan civil kezdeményezések, amelyek a kisközösségek ügyeit vihetik előre. És 10-15-en népművelők, tanácstagok, tanácstitkárok, jogászok fogtak össze, és 15-en megalakították az Zalai Falvakért Egyesületet. Ez az egyesület tehát most már 36 éves, most több mint 300 tagja van az egyesületnek, mert folyamatosan bővült, ugye időközben már önkormányzatokká vált településeknek a sora, közel 145 kis település önkormányzat tagja az egyesületünknek, 12 civil szervezet, tehát helyi kisközösség, de számos magánszemély, 136 magánszemély is tagja az egyesületnek. És ez a számosság évről évre folyamatosan növekedett, tehát ez az egyesület, amikor fölvállalt egy együttműködést, egyfajta érdekérvényesítést, az elmúlt években, évtizedekben tudott úgy váltani és úgy változtatni a fő tevékenységein, hogy a tagsága ebben értelmet látott, szolgáltatásokat sikerült kialakítani, együttműködéseket. Tehát a mai napig is ez a tagság egy nagyon aktív tagság, nyilván az aktivitás a kezdeményező készségeken is múlik. Tehát ez a rövid történet.
Hadd foglaljam is, hogy akkor, ha jól értem, és a megerősítésedet várom, hogy akkor ebben tulajdonképpen ebben a szervezetben önkormányzatok vagy települési hatóságok, eredetileg tanácsok, aztán önkormányzatok vagy önkormányzati tisztségviselők és civilek is együtt szerepelnek, ami azért érdekes, mert abban az időben, amikor ti alakultatok, ez a rendszerváltás körüli napokban, akkor hirtelen lehetőség nyílt arra, hogy a lokalitás, a helybeliség megerősödjön, és talán ennek a felismerését lehet ebből visszakövetkeztetni, hogy a falvak az erejüket, a saját maguk erejét az önmaguk kormányzásában, és a saját maguk erejét az önmaguk civil szervezeteinek a bekapcsolásában lássák. Jól foglalom ezt, hogy igazából ez egy érdekes dolog, mert általában vagy az önkormányzatok hoztak valami szövetséget létre, vagy a civilek, de ez az együttlét, ez számomra nem mindennapos.
Igen, én azt gondolom, hogy teljesen jól foglalod össze, ugyanis ezeknek a kis településeknek a mai napi létét most is nagyon, még mindig erősen befolyásolják azok a kis közösségek, amelyek ott a településen szerveződnek. Tehát az önkormányzat, mint egy döntéshozó testület, illetve maga a falu, ugye, mert hogy az önkormányzat mi vagyunk, illetve a helyi civil szervezetek nagyon erős együttműködésben dolgoznak. Ez aztán sokszor jó, sokszor nem jó, de összességében mégis a falvak életképességét mutatja és erősíti.
Minden esetre egy komplikált feladat lehet ennyire különböző típusú, mentalitású szervezeteket, mint egy hivatal, vagy mint egy önkormányzat, és mint egy civil szervezet összehangolni. Teljesen természetes, hogyha ezek között az összehangolás miatt is konfliktusok vannak, meg hát az életben is valószínű egymással néha így találkoznak. Na jó, még erre esetleg, ha szükséges, térjünk majd vissza. Te, ha jól tudom, akkor ott a közelben éltél mindig is, tehát hogy te zalai vagy?
Nem. Én Vas megyei gyerek vagyok, én Vas megyében születtem, most nem akarok dalra kelni. Igen, én Vas megyei gyerek vagyok, a házassággal kerültem Zalába, de és 93 óta dolgozom a Zalai Falvakért Egyesületnek. Azt megelőzően egy zalai kis településen voltam kultúrházigazgató. Uh-huh. És az ott töltött 2 év, nekem egy fontos muníciót adott arról, hogy működik egy zalai 6-700 lelkes település. Én, mint a kultúrház igazgatója, részt vettem minden testületülésen. Éreztem a 90-es éveknek azt a fajta változását, amit az egész falu megélt, és ez egy kicsit más volt attól, mint amit én a személyes életemben megtapasztaltam. Én egy Szombathely melletti, az Zalai relációhoz képest ez egy nagy település, Gencsapátiban születtem, ott éltem, ott eszméltem a fiatalkoromra, ifjúsági klubtag voltam, és nagyon sokat mozgolódtam ott a falu fiatal közéletében, de a főiskola, a tanulmányaim elvittek, a házasságon pedig idehozott Zalába.
Aki ma szintén vendégünk, Horváth Zsuzsa, te, ha jól tudom, a közelébb időben költöztél erre a vidékre?
Nem, én viszont tőzsgyökeres zalai vagyok.
Hát akkor itt...
Egy zalai kis településen gyerekeskedtem, ami akkor még falu volt, aztán azóta város lett. Ezt úgy hívják, ezt a települést, hogy Pacsa, de aztán ugye a tanulmányaim miatt egyrészt Szombathelyen végeztem a középiskolai tanulmányaimat, elvitt Vas megyébe, az egyetemi tanulmányaimat Szegeden végeztem, az újságírói működéshez szükséges tanulmányaimat pedig Budapesten, és utána Veszprémben éltem egy kis ideig, amikor az ottani megyei lapnál dolgoztam, és onnan jöttünk haza, a szintén zalai férjemmel Zalaegerszegre, és részt vettünk a rendszerváltás utáni eufórikus megyei lap újrafogalmazásban. ami aztán ugye, mint tudjuk, az elmúlt 30 akárhány évben elég hosszú és kacskaringós utat járt be. De én már ugye nem tartozom a megyei lapkötelékébe, de ezzel együtt ugye átfedésben dolgoztam a Marcsival, az Alai Falvak Egyesületének számos rendezvényében aktívan is részt vettem, meg hát a tudósítás, mint olyan volt az én feladatom, hogy hírül vigyem, hogy az Alai Falvakért Egyesület milyen munkát végez az Alai Falvakért, túl az egyébként erre hivatott
Kicsit a... Kicsit akadozik a hang, de jó.
Mióta visszanyertem a szabadságomat, mondjuk így.
Igen, azóta.
Mióta visszanyertem a szabadságomat, azóta viszont úgy gondoltam, hogy vannak olyan erőforrásaim, potenciáljaim, amik hasznára lehetnek a Zalai Falvakért Egyesületnek, egyáltalán a zalai civil életnek hasznára tudok lenni, és így én már aktív szereplője, vagy aktív közreműködője voltam a Kovász című elnevezésű programunknak, és az Új Kovásznak is, ami éppen most fog kifutni, és január 27-én lesz a záró konferenciája.
Még egy kicsit meséltetek a kezdetekről, meg mondtátok a rendszerváltás körüli eufória érzést, illetve hogy akkor megfogalmazódtak célok, elsősorban a helyi közösségekre fókuszálva, hogy ugye 35 év azért az egy jó nagy időtáv, hogy ez alatt mennyire változtak a célok, vagy lehet esetleg ilyen korszakokat megfogalmazni, hogy bizonyos időszakokban mondjuk az alai falvak, meg gondolom általában a magyar falvak valami egész más problematikával kerültek szembe. Tehát voltak-e esetleg ilyen nagy korszakok, amikor kicsit megváltoztak az eredeti célok?
Tulajdonképpen az eredeti célok sosem változtak, hiszen olyan célrendszer fogalmaztunk meg, ami igazándiból egy vízió, és a célokat ennek a víziónak alakítottuk, ahogy a helyzetek hozták. Néhány héttel ezelőtt én készítettem az Egyesület elmúlt 6 évére ről egy visszatekintést, és abban az a helyzet jött elő, amiben azt látjuk, hogy a 90 és 92 között nekünk az Egyesület egy ilyen támogató kapcsolatépítést tudott kialakítani, együttműködéseket, a kistelepülések, kisközösségek, civil szervezetek alakulása, tehát amikor a társadalmi aktivitás valami lendületet vesz, információ átadás, tudás megosztás, tehát ezt a missziót, ezt a küldetést tudta az Egyesület bevállalni, akkor is nekünk is volt saját újságunk, szakmai lapokat hoztunk létre, és ekkor indultak a kistérségi együttműködések, amikor rájöttek a kistelepülések arra, hogy a telefonfejlesztési szándékukat, a vízvezetékrendszer kialakítását, hiába a nagy önállóság, ezt nem tudják önállóan megoldani, egymást együtt kell működniük. Tehát kvázi funkcionális kistérségeket hoztak létre, ekkor jöttek létre Zalában 12 kistérségi társulás, és ebben az Egyesület nagyon fontos szerepet vállalt föl, koordinált tréningeket tartottunk, együttműködéseket alakítottunk ki. Ez egy nagyon-nagyon prosperáló időszak volt, és ugye ez föl is erősödött 92 és 2001 között, ugye ez egy ilyen 8-9 éves szakasz, konferenciát rendeztünk, ilyen, ez volt a címe, hogy Eltűnő falvak, elfogyó nép. Tulajdonképpen érdemes lehet újra gombolni ezeket a dolgokat. Elindítottuk a területfejlesztési műhely sorozatot, akkor akkor még a szakma ezt a szót használta, ugye közben átment ez vidékfejlesztésbe, mi úgy mondtuk, hogy közösségi alapú területfejlesztés, mert már itt is az Egyesület azt hozta fókuszba, hogy igen, a helyi emberek nélkül a fejlesztési stratégiákat nem lehet és nem szabad kidolgozni. Nagyon sokat tanultunk együtt, megtanultunk pályázatot írni, stratégiát alkotni, tudtuk, hogy mik azok a operatív célok. Tehát ez egy ilyen erős tanulási folyamat volt. Térségmenedzsereket képeztünk, és elindultak a női közösségek, hiszen a polgármesterek között nagyon sok nő volt. Na, és hát még tudnám folytatni, Feri, látom.
Igen, igen. Azt szeretném mondani, hogy egy másik nagyon fontos vonulat volt általában az országban így a rendszerváltás körül, de Zalában és a ti egyesületetekben különösen a falugondnokokkal való munka. Ez egy sajátos új szerep volt. Volt egy területfejlesztő szakember, Kemény Bertalan, akinek a nevéhez fűződik sok minden, de aztán ez egy alulról vagy oldalról jövő kezdeményezés volt, de végül állami programmá vált. Egy pár mondatban segítenétek összefoglalni, hogy a falugondnok milyen tág szerepkört, vagy milyen lehetőséget találtak erre, mi volt a fő, és akár a máig eredően milyen fő funkciója, milyen fő gyakorlati tevékenysége van, mire használható?
Köszönöm, hogy szóba hoztad. 90-ben egy válságkezelő programként került be a Szociális Minisztérium, azt hiszem akkor Népjóléti Minisztériumnak nevezték látókörébe azt, hogy a kis településekre kell egy ember, Kemény Bertalan így fogalmazott, aki felvállalja a falut, a hiányzó szolgáltatásokat helybe viszi, vagy pedig az embereket viszi el a szolgáltatásokhoz. Ez a közlekedés, az oktatás, az egészségügy, szociális témák,
kommunikáció,
de legyen ez a fodrász, a szabó, bárki, egyszerűen hiánypótolt, egyfajta mobil ember lesz, a falugondnok az, aki egy bizalmi állást tölt be, és van egy autója, amivel ezt a szolgáltatás szervezést megindítja. Berci mondta azt, hogy a falugondnok a demokrácia iskolája, hiszen ahogy nincsen két egyforma település, nincs két egyforma szükségletű település, ergo nincs két egyforma falugondnoki szolgálat. Itt én 94-ben egy Csereháti konferencián hallottam először erről a programról, és akkor a megyei közgyűlés vezetése nyitott volt arra, hogy Zala megye is kérte a felvételét a modellprogramba, és 94-től vannak Zala megyében falugondnoki szolgálatok. Akkor az volt az izgalmas, hogy a minisztérium civil szervezeteket kért föl arra, hogy monitorozza a lehetőségeket, tárja föl azokat a településeket, ahol ezt a szolgáltatást bevezetnék, és így szépen lépésről lépésre vegyünk részt a jogalkotási folyamatban, és ha jól emlékszem, 98-ban, 99-ben került be a szociális törvénybe a falugondnoki szolgálat, mint alapszolgáltatás, és lettek meg azok a keretjogszabályok, amik persze változtak, de lényegileg maradtak, és ma már rendszerszerűen működik.
Tehát akkor egy szerep megfogalmazódott, illetve egyáltalán fölmérődött, ha jól veszem ki, állami támogatással és civilekkel való együttműködésben. Ez érdekes, hogy ebben az időszakban egy természetes együttműködés tudott létrejönni állami és polgárai, szóval a települések között. Na minden esetre, ezt a szerepet hosszú évekig, vagy több évig próbálták ki, az elmondásod szerint erre következtetek, hogy kiderüljön, hogy milyen funkciók lehetnek, nyilván ezek a funkcióknak a sokaságáról van szó, hiszen hol milyen szükséglet van, és létrejött egy új szerep, akkor ez a falugondnoki, amit mondtad, hogy civilektől kerestek, vagy kértek embereket, meg segítséget a föltérképezéshez, de valójában egy állami szerepvállalás volt, hogy ezeket a státuszokat és ezeket a kondíciókat a falugondnok működéséhez megteremtsék. Tehát, hogy itt egy felülről jövő segítség volt a falvaknál, ezt jól értelmezem?
Igen. Tehát a falvak fogalmazták meg azt az igényt, amivel ők egy falugondnoki feladatkört meg tudnak tölteni. A falugondnok esetében az a lényeg, hogy személyes szolgáltatásokat nyújtson, tehát nem feladata a közmunka, nem feladata a temetőkaszálás, nem feladata az áraktisztítás, hanem az a feladata, hogy a rászoruló és segítségre szoruló embereknek és az ottani közösségeknek, ez is nagyon fontos, hogy az ottani közösségeknek a segítségére legyen. Ha a pávakörnek fellépése van a szomszéd településen, elvigye őket, ha a gyerekeknek szülőértekezlet téren kell eljutni a szülőknek, akkor elvigye őket, ha a szomszéd településen van mise, akkor az erre igénytartókat átvigye a szomszéd településre a misére, tehát egyszerűen a település kapcsolatrendszerét segítse helyreállítani abból az elszigeteltségből, amiben az infrastruktúra hiány és a szolgáltatások hiánya és az emberek lehetőségei korlátot szabnak.
Én szeretnék bedobni egy nagyon provokatív kérdést, és remélem, hogy nem haragszotok meg érte, és azért van ez a fejemben, mert engem is provokált egy fiatal kollégám, aki ilyen közgazdász, pénzügyes háttérből jön, és azt magyarázta nekem, hogy túl sok a falu Magyarországon, nagyon sok apró falu van, ugye Zala is apró falvas, és hogy nincs az a pénz, hogy mindenhova elmenjen a busz, meg mindenhol legyen út, hogy az lenne a megoldás, hogy az ilyen távol a központoktól távol a beső falvakat, hát meg kell, vagy minimum nem kell támogatni, hogy ott éljenek az emberek, de leginkább meg kéne szüntetni, mert hogy nem költséghatékony gyakorlatilag. Hát nem tetszett nekem se ez a gondolat egyáltalán, tehát ne értsetek félre, de hogy ti hogy látjátok, hogy ugye te is mondtad, hogy már 90-es években eltűnő falvakról beszéltetek, hogy kell-e ennyi falu Magyarországon?
És ezek a falvak nem tűntek el. Igen.
Ti is, sőt, valószínűleg ti jobban tudjátok, mint én, hogy 1971-ben volt arra párthatározat, hogy melyek azok a települések, amelyek nem fejlesztendők a jövőben, és megvárjuk, amíg maguktól elsorvadnak. És ez egyébként hatékonyan működött Zalában is, nagyon hosszú ideig, de a falvak nem voltak hajlandók egyébként olyan gyors ütemben elsorvadni, mint ahogy azt az akkori hatalom elképzelte. Volt, nagyon sok olyan falu volt, amelyik aztán végképp eltűnt a süllyesztőben. Ezeknek a falvaknak ma már csak a temetői vannak meg. Erről számtalan fotósorozat készült, amikor már ugye besüppettek a jobbára vályokból épült házak, de az ember azt gondolja, vagy hát a tapasztalat azt mutatja, hogy olyan nagyon nem hajlandóak, vagy nem, mindig van valami, ami történik egy faluban. A 90-es évek és a 2000-es évek, a 2020-as évek meg pláne azt mutatták meg, hogy ugyan átépül a társadalom, gyökeresen átépül a társadalom, de azok a lakott települések, amik valamilyen múlttal, vagy valamilyen vonzerővel, akár legyen az romantika, bírnak, azok valamilyen módon megmaradnak. Elmondom, hogy mit tapasztalunk Zalában. A társadalom, vagy a falusi közösség gyökeresen átépült az elmúlt 30 évben. Az ott lakók elköltöztek, azoknak a gyerekei pláne elköltöztek, még jó, ha nem külföldre, hanem csak Magyarországra, mondjuk a megyeszékhelyre, vagy a fővárosba, vagy egyéb nagyvárosokba. Viszont az elmúlt 20-25 évben két helyről érkezett újabb muníció az alai falvakba, egyrészt a külföldiek, azok a nyugat-európai jellemzően nyugdíjasok, akik itt Magyarországon ugye a saját nyugdíjukból jobban meg tudtak élni, mint Hollandiában, Skóciában, Svájcban, és így tovább, és így tovább. Számottevő, ez már látható számottevő népességet tesz ki, jó pár zalai faluban. A másik átépülési trend pedig azoknak a fiataloknak a beköltözése, akik másképp szeretnének élni, a fogyasztói társadalomnak egy másfajta szegmensét jelenítik meg, visszatérnek a természethez, szeretnék a természet erőforrásait okosan felhasználni, permakultúrát valósítanak meg. Ez a kitelepülés, ez is számottevő, látható az alai falvakban. Ezt felgyorsította például a COVID időszaka. Biztos, hogy készültek erre szociológiai felmérések, hogy hányan költöztek ki, és felgyorsította a home office lehetősége, hogy egy laptoppal a világ végén, teszem azt Zala megye eldugott vidékén, nem csak Új-Zélandon és a Maldív-szigeteken, hanem Zala megye eldugott településeiről is lehet dolgozni. És itt mi, az, én legalábbis nekem óriási élmény az, hogy ezekkel a fiatalokkal találkozom, akik 30-40 évesek és humán ökológusok, magasan képzettek, sok nyelvet beszélnek, és ide vonzzák a portugál, ausztrál, holland, angol és egyéb barátaikat, és nyaranta egyre több olyan egyre több olyan tábor van Zala megye eldugott kis apró falvaiban, ahol megvalósul ez a jó értelmű globalizmus. Tehát ezt az átépülést, ezt nem tudom, hogy szociológusok vizsgálják-e, gondolom vizsgálják, de mi tapasztaljuk, látjuk, és megmondom őszintén, ez azért egy kicsit, hogy mondjam, bizakodásra ad okot, ha nem dobom el nagyon a súlykot.
Hát amit mondtok, az nagyon izgalmas, és valójában itt egy 20-25 éves történelem van. Igazából itt állami koncepció volt, még úgy is hívták, hogy országos településfejlesztési koncepció, ha jól emlékszem, amelyik ezt az elsorvasztást, amiről pár perccel ezelőtt beszéltek, amelyik ezt kezdeményezte és inspirálta, és ha sokak erről az oldalról ismerik talán, hogy települések egyesültek, 2-3 település, székhelyközség és társközség viszony alakult ki, és utána, amikor a rendszerváltás volt 1990-ben, akkor az önállóság vágya a legtöbb helyen még, vagy nagyon sok helyen visszajött, és újból elszakadtak, szóval visszaálltak az eredeti települések, és a település nevek, amelyek 2-3 települést összefoglaltak, azok is önállóvá váltak. Azt kérdezném, hogy ebben a nagy átalakulásban, amit most így pár perc alatt hirtelen egy ívben átugrottunk, de leginkább talán a 90-es évektől vegyük hiszen az Egyesület e körül kezdett lábra állni és működni, hogy ebben a folyamatban, ami egy trendet jelentett, és ez Zsuzsa ezt nagyon jól lefejtette, vagy felfejtette itt nekünk, hogy az Egyesület találkozott-e a mindennapokban ezzel a konfliktussal, amikor valami ellen, vagy valaminek a kikerülésére, vagy valaminek a megoldására kellett összefogniuk falvak önkormányzatainak, vagy hát korábban tanácsainak, és civiljeinek, mert leginkább talán saját magukra támaszkodhatnak, gondolom innen Budapestről mondjuk.
Az Zalai Falvakért Egyesület ugyan nagyon hamar letettünk arról, hogy az az eredeti vállalás, amit érdekérvényesítésnek fogalmaztunk meg, ennek közben rájöttünk arra, hogy erre sem kapacitásunk, sem erőforrásaink nincsenek, és ezeket a szerepeket ugye később a kistérségi társulások átvállalták, hogy tudott az Egyesületnek olyan szerepe lenni, amiben rámutatott ellentmondásokra, vagy bizonyos feszültségpontokra, így visszamenőleg nehezen tudom visszafejteni. Ugyanakkor az indított és a lehetőségeink, amilyen programok indítására adtak, más módon hozta fókuszba ezeket a problémákat. Például a 90-es évek, illetve 2000-es évek elején a nők munkaerőpiaci helyzete az egy jelentős kérdés volt a kis településeken, hiszen a nők hagyományos szerepéből kifolyólag, amikor a gyerekgondozás, az idős betegszülő ápolása, és hiába felsőfokú végzettségű vagy magas végzettségű az a hölgy, aki munkát keres, egyszerűen nem talált munkát és feladatot, és ekkor például mi női munkaerőpiaci programokat indítottunk, amikor esélymenedzserek álltak az Egyesület alkalmazásába, akik azon a településen dolgoznak, ott fejtik ki tevékenységüket, ahol élnek. Ezzel a lakhatási körülményeikben, az utazásban, ezeknek a leküzdésében mégis tudtak munkát vállalni. Tehát közel 30 olyan ember volt, aki így kapott munkahelyet a saját településén, azokra a nyitott, innovatív feladatokra, amiket esélyegyenlőségnek, uram bocsán, gender témának neveztünk, mert ezek létező dolgok voltak, hogy rámutassuk a nők munkaerőpiaci helyzetének a nehézségére. De ilyenek voltak, ez szintén a munkanélküliség, a kistelepülési munkanélküliség hozta felszínre, hogy tudtunk olyan szolgáltatásokat létrehozni kisfalvakban, ahol először találkoztak a munkanélküliek azzal a szolgáltatással, hogy önéletrajzot írnak, látják, hogy milyen munkahelyek vannak a környéken, helyi képzéseket vittünk oda. Tehát inkább az Egyesület a tevékenységeivel, a programjaival kezdeményező volt, szolgáltatás szervező volt, munkahelyteremtő volt, innovációkat hoztunk be így a falvakba, amik az ott élők életét segítették, és ebben is nagyon szoros együttműködésben voltunk civil szervezetekkel és önkormányzatokkal. Tehát így tudtuk azt a saját szerepet, így tudtak maguk a települések és az ott élő emberek a saját érdekérvényesítő képességüket fejleszteni, és képessé tenni magukat, meg a